mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét, dicsér téged teljes szívem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329.2 énekel. Foglaljuk el a helyünket. Tessenek helyet foglalni, van még hely bőven. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, 1786-ban jelent meg Szikszai György Keresztény tanítások, imádságok és tanítások című könyve, amely a Biblia és a kalendárium mellett a harmadik legfontosabb könyve volt a magyar református kegyességnek. Negyediknek azért nem mondom hozzá a KT-t, mert azt fejből tudták, tehát azt nem kellett külön olvasgatniuk. Minden esetre lelkészeknek ma is lehet ajánlani, hogyha nem jut eszükbe semmi, akkor keressék elő az öreg Szikszait, és nézzék meg, hogy arról a dologról mit tanít. Hát magam is ebben a melegben lerövidült a leszem, hát mit tehettem? Mást elővettem az öreg szikszait, és megnéztem, hogy mit mond a szülőknek a gyerekekről, illetve hát a nevelésről az öreg szikszai ezelőtt 200 évvel, és hát legalábbis összerövidítve érdemes ezt a tanítást megnézni, hogy vajon mond-e nekünk valamit. Azt mondja ezett a címszó alatt, hogy a keresztény embernek imádkozni kell az ő gyermekeiért, tehát még mielőtt a tanításra rátérne, azt mondja, hogy járjon a gyermek előtt az imádság, ugye ott a várandós anyák imádságától kezdve minden van, kísérje a gyermeket az imádság, és kövesse őt akkor is, amikor már kirepül a fészekből, és ugye néha-néha majd hazaméltóztat jönni, akkor is szüntelenül imádkozni a szülő. Tehát az első, ami még mielőtt bármit is gondolnánk, hogy mi magunk okosságával hogyan is neveljük, a keresztény embernek imádkozni kell, és aztán nagy dolog, ha egyszer majd megérti a gyerek, sorsfordító lehet, lélekfordító, hogy az én apám, anyám egész életemben imádkozott értem. Ugye voltak nagy egyház emberek, atyák, akik így változtak meg. De mit mond tehát ez a bizonyos tanítás? Azt mondja, hogy a gyermekből jó emberek legyenek, a gyermekekből, az kettőtől függ, tudnélik a jó neveléstől és Isten kegyelmétől. A jó nevelés szükséges, de nem elégséges. Nagyon-nagyon bölcs mondat ez, semmit nem vesztett az aktualitásából, és aztán elmondja, hogy mi is ez a jó nevelés, hát egy-két pontot hagy mondjak el. A legelső tanító hit és erkölcs kérdésében, meg persze az élet más dolgaiban is maga a szülő, az édesanyja, édesapa. A döntő, még mielőtt majd az iskola kézbe veszi, az az első néhány év, és ez 100%-os, hogy így mondjam, felelősséggel a szülői, a döntő évek, amit a kisgyermek együtt tölt a szülővel. Aztán azt ajánlja a szülőnek, hogy legyenek következetesek a nevelésben. Az egyik pontja az így, hogy ne legyenek lágyak. Hát ez körülbelül azt jelenti, amikor megjön a kis jövevény a családba, és akkor átalakul a világegyetem, ugye elmondtuk már ezt, hogy középen a napocska, ami kis csillagunk, napocskánk, és aztán ott bolyong körülötte, pörög az egész család, apuka, anyuka és mindenki, ugye? Lehető legrosszabb konstelláció, a gyerek is része a világegyetemnek, de nem ő a középpontja, nem ő a nap. Aztán azt mondja, hogy ne legyenek kemények. Nagyon szépen kiegyensúlyozza, ugye? Hogyan lehetne azt gondolni, mondja, az öreg szikszai, hogy szitokra, átokra, bosszús és kegyetlen verésre áldását adja az Isten. Hány gyerek van, aki így éli az életét, ugye? Különböző hát rétegeiben, mélységeiben a mi népünknek. Aztán azt is ajánlja, hogy tudjanak különbséget tenni a gyermek erőtlenségei és a pimassága között, így leegyszerűsítve, hogy ismerjem a gyermekem, mik a korlátai, mi az, amit várhatunk tőle, mi az, amit nem, szeretettel, és hol kell azt mondani, hogy na ez kezd itt elfajulni, és ott oda kell figyelni. Tehát megtanulni a saját gyermekem, nagyon bölcs gondolat. Ne féljen a szülőtől a gyermek. Bízza rá magát. Aztán a következő pont a rossz társaságtól. Óvás, már itt nyilván a nagyobb gyermekről van szó. Pál mondja, jó erkölcsöket megrontja rossz társaságok. Ugye azt nem lehet megakadályozni, hogy ne lássa, ne hallja, mert akkor így mondja másod Pál, hogy akkor ki kellene menni a világból. Ugye csak gondolok a tévére, rádióra, stb. De nem kell vele összekeveredni, nem szabad engedni, hogy összekeveredjen. Hogyan lehet ezt megakadályozni? Lehet-e egyáltalán? Hát, nagyon nehéz. Egy pontot még mondok, amikor azt mondja, hogy egy módon feltétlenül a szülők példája az egyik legnagyobb fegyver, vagy éppen veszedelem, ha az rossz példa. A szülők példája. Enélkül úgy sincs nevelés. És nem feledkezhet meg, milyen bölcs az öreg, hogy egy jó szakmát is adjatok már kezébe, mert ha nem örököl éppen, és a mai világban ki tudja azt mondani, hogy örökölni fogsz, ugye? Legyen egy jó szakmája a gyermeknek, hogy megálljon a saját lábán, állítsa sínre pályára. Tehát összefoglalva, szülői tiszt szépsége, nehézsége, hivatása, együtt munkálkodni a kegyelmes Istennel, tehát vállalni, és okosan, emberséggel, szeretettel, megfontolással a szülői tisztet, mert ez egy tiszt, mindenkor tudva azt, hogy mindenestől fogva rá vagyunk szorulva az Isten kegyelmére, és készen arra, hogy majd egykor, mert ezzel fejezi be, el kell számolnom az élő Isten előtt, a ma napon, ugye, és ez az elszámolás, vagy megítéltetés ezzel a szép mondattal fejeződik be, amikor a szülő odaállhat az Isten elé, és azt mondhatja, hogy imhol vagyok én és a gyerekek, megye csak több számba beszél erről, kiket adott nékem az Isten. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalomtételét, és kérem arra a szülőket, hogy jöjjenek ki keresztülőkkel, gyermekekkel együtt ide az úrasztala köré, oda, és akkor így, igen. Így itt fönnmaradhatunk, hogy úgy elférünk szépen minnyájan. Jó. Gyertek följebb ti is. Úgy, nyugodtan oda lehet lépni, igen. Megkérdezem először is azt, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, kisgyermekek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassanak. Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember, szent fogadalomtétel. Most megvalljuk a keresztény hitünket, elmondva az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnánk, hálaadó imádságot szoktunk mondani. Szülők imádsága, hálaadása következik éppen az említett imádságos könyvből, tettek ide.
Ó Isten, aki azt ígérted, hogy Istenünk leszel nekünk és maradékainknak, az én kisdedemet, akit hatalmas karoddal kihoztál méhemből, a te irgalmasságodba ajánlom, és atyai kegyelmes kezedre bízom. miután nagy hatalmadat, bölcsességedet és jóságodat az ő formálásában és világrahozásában megmutattad, legyen nyilvánvaló benne könyörületességed gazdagsága is. Mert ő bűnben fogantatott, és én bűnben melengedtem méhemben. Most meg azért őt nagy könyörületességedből, Jézus Krisztus vérével, és tisztítsd meg a vele született romlokság undokságától. Még mostani gyenge korában szenteld meg őt, tedd magadévá, számláld fiait közé, fogadd be atyai irgalmadba, és szüld újjá az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által.
Légy neki, ó könyörülő Isten, gyengeségében ápolgató dajkája, viselj gondot rá, neveld és tápláld őt, és fordítsd el róla minden veszedelmet. Adj neki erősödést és növekedést a te hatalmad beszéde által. Aki a holló fiainak kiáltását meghallod, halld meg az én kisdedem sírását is, és gyengeségének minden szükségét, amelyeket jelenteni sem tud, pótolt ki, és teljesítsd be nagy kegyelmesen. Ha az szent akaratod, hogy felnövekedjék és emberkorra jusson, a te félelmedben és a te dicsőségedre neveld őt, és szent felségednek szentelem őt, és mindenek felett azt kívánom és kérem tőled, hogy újjászülő és megszentelő irgalmadat ne tagadd meg tőle. Ha él, te néked éljem. Ha meghal, te néked halljon meg, és választottaidnak, s mennyei országod lakosainak száma teljesedjék általa, nagy könyörületességedből, Jézus Krisztusért. Amen.
Köszönjük. Picinek a nevét. Dorka. Dorka, én tégedet keresztellek az atyának, fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jól van. Na. Melyik legyen először? Legyen a nagy, és akkor mutass példát a kicsinek is. Buksi fejezet hajtsd elő. Úgy, nevét legyen szíves.
Orsolya.
Még egyszer?
Orsolya Dorottya.
Így van, Orsolya Dorottya, intégezett keresztellek az atyának, fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Na látod, kicsinek a nevét.
Zita,
én tégedet keresztellek az atyának, fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ezért imádkoztál, nem, hogy hallja a hangját, hát most a nevét kérem, hogy elmegy. András Csaba, én tégedet keresztellek az atyának, fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, hogy lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, Anyaszent Egyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. És kérem, hogy a gyülekezet felé tessenek fordulni, és a gyülekezet áldásaként énekeljük a 134. Zsoltárunk harmadik versét, megáldjon téged.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. És keressük ki közben a 105. Zsoltárunkat, és énekeljük annak első három versét. Adjatok hálát az Istennek. 105. Zsoltár.
Szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt, nagy csodáit bejelkedtek. Néki még a énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok Szent nevét, kék szívök fénítek őtet, őt menjen azoknak szívek, kék az Úrról emlékeznek. Keressétek a kenyes Urat, és az ő színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit, ítéletét hirdessétek, melyek összájából jöttek.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megíratott a mi számunkra a 15. Zsoltárban.
A kegyes életről, Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemében, de az Urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked az enyhülést a kinti világban, és köszönjük neked azt, hogy minden alkalommal enyhülést kapunk a te házadban, ahogyan enyhét szomját oltja a szarvas a porráson, úgy mi a te szavadnak forrásán, igédnek, szent lelkednek forrásain felüdülünk, felfrissülünk, életet nyerünk, és köszönjük néked azt, hogy a te sákramentumodban tapasztaltuk már is a te áldásodat, annak sokaságát, nagyságát, hosszúságát, szélességét, mélységét, magasságát, és mindnyájunknak erre van szükségünk, akik hosszú forróságban, az életnek kemény viharaiban ki tudunk száradni, meg tudunk kopni, kopárrá válnak kertjeink, hagy könyörögjünk azért, hogy a te gondos kezed, mint gazda művelje és munkája vegye kézbe szívünket, lelkünket, mindazokért, akik vágyakoznak te utánad, és azokért is, akik nem téged keresnek, de valamit keresnek, keresik magát, az életet, és aztán megtalálják, amikor téged megtalálnak. Így kérünk, a te igéd legyen számunkra tanítás, útmutatás. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. már nem kell fotózni, jó? Köszönöm akkor. Gyermekeket kérném szépen, még nem ment el mindenki nyaralni. Menjetek a másik oldalamra is egy kicsit, nehogy felbillenjünk így. Gyere szépségem, gyere. Ez ott jó van, csak gyertek, gyertek. Úgy, fogd csak meg a kezét. Jó. Á, gyertek, gyertek. Két ranger úgy jöttek ki felé itten, jó van. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ezt most egyszerre próbáljuk meg kicsit katonásabban. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az, ez az. Hát az elmúlt héten én is megkíséreltem be a nagy melegben nyaralást, tehát hova megy az ember ilyenkor, ugye, ha lehet, akkor ugye vízpartra megy. És hát melyik az ország legtisztább vízű folyója, ki tudja nekem megmondani. Még inni is lehet. Hát én megsúgom nektek a Dráva. Azért van, mert ugye határ folyó volt, és nem építettek, hál' Istennek, az elmúlt 40 évben semmit a partjára, ami tönkre tehetné, szennyezhetné, úgyhogy most már az országunk egyik legféltettebb kincse. Hát ugye mióta határ folyó a Dráva, ki tudja, mert ez egy fontos kérdés. Hát én megmondom neked, 90 éve. Ugye mi volt ezelőtt 90 évvel, ki tudja? Mondjad fönnök. Hát ez az trianoni békeszerződés. Na most ugye mindkét oldalon valószínű nagyon okos emberek ültek, mert azt mondták, hogy ha meghúzzuk a határt, és aztán onnantól kezdve nem mozdítjuk el egy pillanatra sem. Hát ez akkor a Dráva volt. Azóta, ugye, akit látta már, hogy milyen gyors folyású, tudja, hogy hihetetlen gyorsan viszi a homokot, szigeteket épít egy-egy év alatt, 10-20-100 métereket elmegy, odébb megy. El tudjátok képzelni, hogy azóta mekkora változás van a Dráva folyásában, de a határ az változatlan. Nem azt mondták, hogy legyen a Dráva, aztán középen a határ, hanem mész egy erdőszélben, Magyarországon, vagy egyszer csak mi van írva, hogy határ. Jó, azt hittem, hogy a Dráva tudna. Nem, itt van. Itt volt régen a Dráva. Mész tovább, megint Magyarországon vagy. Akkor mész a folyón csónakkal, de csak jönnek a határőrök. Hát nem takarnak. Hát kiderül, hogy közben átmentem Horvátországba, aztán megint visszajöttem. Tudom, ami nagyon oktalan az egész. Hol itt vagy, hol ott vagy, nem ismered ki magad. Szerencsére, hogy még a határőrök rendes emberek, mert agyon büntethetnék az embert, ha akarnák minden 100 méteren. Tehát ez egy teljesen eszetlen helyzet. Miért van mindez? Azért, mert egyszer leültek, kötöttek egy egyességet, és azt mondták, hogy akkor most ehhez tartjuk magunkat. Hát ez számomra az a klasszikus példa, amikor egy egyességet meg lehet változtatni. Ugye? Ez nem azt jelenti, hogy nem tartjuk a szavunkat, de ha valami eszetlen dologra tettünk rá, akkor az nem kell ragaszkodni. Oké? Mert ugye olyanok vagyunk, hogy a jó dolgokra nem mondunk igent, az eszetlenségekre arra igen, és akkor aztán ragaszkodunk hozzá. Hát a normális ember ugye megvizsgálja annak a hatását, és azt mondja, hogy most változtassunk, megegyeztünk ugyan, de ezen változtatni kell, mert ebből csak baj van, csak rossz jön ki. Tehát jól jegyezd meg, hogy a szavamat tartom. De ha valamit rosszul találtam ki, akkor nem kell ragaszkodni hozzá, hanem változtatni kell. Hát, hogy ott a Drávában 38 fokba ültem és néztem, ezen gondolkodtam. Hát a meleg hőkorralja túl az ember fejt, és ilyeneket talál ki. Na, köszönöm, szervusztok! Keressük ki a 235. dicséretünk, adj szentelket a tanítóknak, és énekeljük igehirdetésre készülve. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a imént hallott 15. Zsoltárba, felolvasom még egyszer. Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz a alávalóra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza a kártval is, nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a 7 Zsoltár, a 15. Zsoltár sokak számára ismert ez, van ennek párhuzamos Zsoltára, a 24. amelyik majdnem szó szerint megegyezik bizonyos részeiben, ahol szintén ott van ez a kérdés, ki mehet fel az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén. Egy kicsit másképpen mondja itt a mi Zsoltárunk, Uram, ki lehet sátorodnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden. Ez a kegyes embernek a kérdése, aki felzarándokolt a szent városba, templomba és a bejárat előtt énekelték az zarándokok az úgynevezett kapu liturgiát, és boldogan énekelték, hogy végre megérkeztek, a célnál vannak, és erre jön aztán, mint egy a házigazda képviseletében a válasz a papnak a zajkáról, ki mondja ezt, hogy aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Tulajdonképpen ez a második vers a kérdésre a válasz, a többi mennek a kifejtés, hogy ez mit jelent. De hát mielőtt közelebbről megnéznénk, egy pillanatra megállunk, azt gondolom, hogy a mai ember kérdése nem az, hogy ki mehet templomba, mondjuk leegyszerűsítve a kérdést, és ki méltó, ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy miért menjek egyáltalán templomba, ez nagy különbség. Azt gondolom pillanatnyi álláspontom szerint, hogy nem is biztos, hogy erre válaszolni kell. De talán a válasz mégiscsak benne van abban, ahogyan a hívő nép él a templomba járás lehetőségével. A Zsoltár kérdése mutatja templomba menésnek a magas értékét a hívő számára. Nem hétköznapi ügy a templomba járás, hanem igazi ünnepi ügy és örömügy. A templomos emberről leolvasható az, hogy ezt ő nagyon komolyan veszi, és nem kötelesség számára, hanem a létét meghatározó esemény. Ha ez lejön, ahogy mondják, hogy átjön róla a környezete számára, akkor nem azt kérdezik mi, hogy hát én miért menjek oda, hanem van egy kis elmozdulás a templom megítélésében, az egész ügyben, hogy van ennek valamije, ami jó, és vajon mi lehet az? Ugye van ennek egy missziója, ahogyan a templomba megyek. Hát mi lehet ez? Már az első vers nagyon sokat elárul, ki lehet sátradnak vendége, hogy a templomba vendégségbe megyünk. Azért megyünk, mert meghívásunk van. Amikor valakit utolér az Isten hívása, akkor úgyis igyekszik megragadni minden lehetőséget, hogy az Úrral valamiképpen találkozzon. Nem csak átmeneti módon, hanem ugye, ott akar lakni, ahol az Úr van, tartózkodni. Gondoljunk csak ugye a megdicsőjés hegyére, hogy építsünk hajlékot, hát lakjunk itt. 27. Zsoltár mondja, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úrnak házában, életemnek minden idejében, és láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomába. Nyilván ez már szellemi értelemben is mondja, az Isten közelségében oly jó lakni, mondja, oly jó nékem, mondja a Zsoltáros és az Efézusi levél, csak egyet, ugye sok ige közül, hogy nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Hát ezért szeretünk itt lenni, mert mi az Isten háza népe, családja vagyunk. De a templom akkor lesz fontos, igazán számomra konkrét adott gyülekezet és temploma, ha épül a belső templom. Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy a boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Akiben épül a belső templom, az a szívnek a templomáról beszélek, ugye? Az azért megy a templomba az Isten tiszteletre, mert látni akarja azt, hogy milyen jóságos az Úr. Akiben nincsen ilyen vágy arra, hogy épüljön a belső templom, szíve, lelke, az lehet ott fizikálisan a templomban, de mégsem nyert bebocsátást. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindjárt elején tisztázhatjuk, hogy itt a Zsoltárnak ez a kézzelfogható szép valósága a jeruzsálemi templom előtt, az egyben lelki-szellemi történés is. Mi is történik a kapuban, hogy a pap felsorolja a kritériumokat, melyek a templomos zarándokok nagyon jól ismertek, előző évben is hallották, életében biztos egy évben egyszer messziről jött, ha nem olyan messze lakott, akkor többször hallotta ezeket, és most újra hallja, és egyben mindjárt végig is gondolja azt, hogy megfelelek ennek. Mi történt az elmúlt templom látogatásom óta? Ott ugye mondtuk, hogy csak egy szentély volt, tehát hosszú idő is eltelhetett. Mi a helyzet velem, az én bensőmmel? Bebocsátást nyerhetek-e én az élő Isten elé? Két templomos zarándoklás között mi zajlott? Tehát az életről szól az, a kinti életről igazán. És a pap három dolgot mond, három alapkifejezést, mondja, hogy fedhetetlen, az igazságra törekszik, és szíva szerint igazat szól. A fedhetetlen ez azt jelenti, hogy osztatlan a szíve, hogyha visszamegyünk a szó gyökerébe. Ugye, az, hogy egészen az Úré, Mózes 5. könyve 6. fejezetében van híres nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez jelenti azt, hogy fedhetetlen, hogy teljes szívvel szeretem az Urat. Nyilván nem arról van szó, hogy egyetlen hibát se követtem el. Igen, igen nagy baj lenne, ezt gondolnák. A szív, hogy a belső embert jelenti, az egészet nem csak a valami kis érzelmi dolgot, hanem az értelem, érzelem és akaratnak az együttműködését a Bibliában. Ez jelenti, hogy nincs ezen kívül más szentély, más templom. Nincs a szép templom, mert még az egy kis pogány szentélyem is. Nagyon sok ember kísérli meg manapság ezt a kettőt, hogy még valami kis pogány szentélyt is odaépítünk mellé, vagy valami világi építményt, hanem egy templom van ott, egészen az Úré, és ennek megfelelően él és beszél, azaz teljesen komolyan veszi az Istennel való szövetséget, ezért beszél igazul. Az új szövetség nyelvén az azt mondta, hogy komolyan veszem a Krisztus követését. És ezután jön a, tetszik, a gyónás, az önvizsgálat, mégpedig konkrét dolgokban. És nekik a magyarázók, hogy ez a felsorolás itt utána, mint kicsit olyan extrának is tűnik, nagyon érdekes. Nem azt mondja, hogy na nézzük a 10 parancsolatot, ne ölj, ne lop, ne paráznák, vagy stb. Ezek nagyon konkrétak, tetten érhetők. Hanem olyat sorol fel, amit nehezebb tetten érni, viszont könnyű elrejteni. És az igazság szolgáltatás előtt, hogy így mondjam, nem igazán megfogható. Hát kicsit ugye a mai világunkba is bevezet ez bennünket, hogy lehet törvényesen élni gazemberként is, ugye? És mit is mond tehát? Azt nézzük csak ezeket a mondjuk így, hogy rejthetőbb dolgokat, amit sokszor magunk se veszünk észre. Az első, de a nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem hoz gyalázatot rokonára. Ez mind a nyelv bűne, Jakab eszünkbe juthat, mind a beszéd etikája egy kommunikációs világba, egy abszolút értelmező, mindenről mindig valami véleményt mondó és beszélő világban, ahol a médiumok abszolút meghatároznak, egy döntő kérdés. Nem rágalmazni, igazat szólni. Hát tessék ezt elképzelni, hogy benne a szó áradatban mi történne, az igazság áradata ömlene ránk. Lehet, ők is bírnánk. Nem? Tehát minden esetre nem venni részt az általános gyalázatban, hanem szeretni Istent meglátni, megismerni, ezért megyünk a templomba, és a templomban pedig az Isten beszédét és igéjét akarjuk hallani. Mostanában többször hallottam a rádióba ezt az új kifejezést, ugye ez a stand-up comedy, amikor megy ez a kabaré, kiáll és mondja. És hát vannak szellemes dolgok, de mintha elszabadult volna a pokol, ocsmány hangon, csúnya dolgokat, bármit lehet mondani. Ugye eszembe jutott, hogy a templomban nem ezért megyünk, hogy a lelkész stand-up comedy-t hallgassuk. Hát legalább ott ne. Azért megyünk, az Isten beszédét akarjuk hallgatni. És azt gondolom, hogy az Isten jóságáról akarunk hallani a Krisztusban. A lélek templomát építjük. Ezért vagyunk itt, hogy mindig újabb Isten ismeretre jussunk. Ezért tartunk önvizsgálatot magunknak elsősorban, és nem másokon. Szóval a következő nagyon ószövetségül hangzik, de egy megvetéssel néz az alávalókra, itt az Isten tagadók, vagy istentelenek, most itt nem az ateista testvéreinkre gondolunk, hanem az Isten káromlókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik, és mindjárt eszembe is jutott, ugye, ahogy Jézust körülvették ezek az emberek, akiket megvetéssel néztek, ugye így mondja, hogy közelegtek hozzá a vámszedők és a paráznák, ugye ez többször kezdi így a történetet az új szövetségben, és a farizeusok egyszer meg zúgolódtak, hogy ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Mit tettek a farizeusok? Tudva, azt tették, amit a 16. Zsoltárban olvastak többek közt, hogy az istenteleneket megvetették. Ugye a baj az volt, hogy Jézusban nem látták meg az Isten új, és kegyelmes, és jóságos arcát. Ez volt a baj. Ez nem volt tiszta a szívük, ugye önmagukkal volt tele. Tehát miért is jövünk templomba? Jézus Krisztusban megtapasztalni, átélni az Isten jóságát, meglátni az Isten jóságos arcát. De azért ennek a versnek is van valami eredeti üzenete, érvényes, az, hogy nincs kettős identitásom. Van egy templomi, egyházi, meg egy kívüli, ez nem így van. Amikor azt mondja, hogy igenis elválasztom az ocsut és a búzát. Nem keverem össze, nincs kettős identitásom, nem szolgálok két úrnak. Erre nagyon tanulságos ez a vers. Aztán a következő, esküjét nem vonja vissza a kártval is. Az eskü nem csupán a beszédünknek egy ilyen kiemelt része, de nagyon sokat foglalkozik a Biblia. Miért? Azért, mert nem volt régen más. Nem voltak bizonyítási eljárások, meg hasonlók, meg hatóságok, meg adatrögzítések. Tehát ha valaki mondott valamit, akkor abba bízni kellett. Ha valaki esküvel vallotta, akkor azt mondták, hogy ez igaz. Tessék elgondolni, hogy mekkora életveszély volt egy hamis eskü. A halált jelentette, vagy az igaz beszéd az életet jelentette a bíróság előtt. Micsoda hatalmat jelentett, szóval, hogy valaki tanú volt. De Jézus perében is ugye nagy szerepe volt a hamis tanúknak. És a végén ugye, nem adja a pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni, ez a kedvenc versem lett ebben, utána néztem, hogy milyen érdekes, hogy a babiloni kamat, mert ugye bank akkor is volt, az 33% volt, tehát 33-33 szépen elharmadulták.
Az asszírok 50%-os kamatra dolgoztak, és hát az ember így elborzad, és a törvény meg azt mondja, hogy nincs kamat. Ugye? Mert azt mondta, hogy nem azért adok kölcsön, hogy tönkre tegyelek, hanem azért, hogy segítsek rajtad. De az Isten nem tűri ezt a fajta pénzügyi tevékenységet. De eszembe jutott, hogy összeadnunk egy ilyen kamatot, meg az úgynevezett THM-et, akkor kijön ez a babiloni dolog. Tehát semmi új nincs a nap alatt. Minden esetre megrendítő, nem véletlen, hogy tiltja a törvény, istentelen dolog. Mert ebből aztán fakad a korrupció is, amelyről már tudjuk, hogy olyan, mint a pestis, a nemzetünk pestise a korrupció, halálos kór, amely minden igazit, értékeset felemész, és semmibe vesz. Tehát a templom küszöbén megtanít bennünket ez a Zsoltár elsősorban az önvizsgálatra, meg arra is persze, hogy ne ítélkezzünk elhamarkodottan. Elsősorban önmagunkat vizsgáljuk, és nyilván az eredmény az, hogy nem vagyunk méltóak. Ugye eszembe jut a misében is ott van szépen, az Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékonyba jöjj, csak szólj egy szót, és meggyógyul a te szolgád. Ugye ez a nem vagyok méltó, hát nem vagyunk méltóak a templomra. És mégis miért megyünk, és miért kérdezzük meg a küszöbön, hogy Uram, kicsoda mehet a te hajlékodra, ki lehetett a sátrodnak vendége, az, aki felismeri azt, hogy rászorult az Isten jóságára. Ezért megyünk mégis reménységgel a templomba, mert a pap, aki belül válaszol, a főpap, az maga Jézus Krisztus. Ugye ő mondja a kapuban, hogy a hegyi beszéd, ez egy hasonló szituációt kell elképzelni, ahogy ő visszatükröződik benne az ószövetségi szokás, áll Jézus a hegyen, és mondja, hogy kik mehetnek be az Isten országába, hogy kik a boldogok. Jézus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A koldus szegényekről van szó, akik felismerték, rászorultak az Isten jóságára, kinyújtják a kapuban az üres kezüket, és olyanok lesznek, mint a kisgyermekek. Ugye? Ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mentek be, mondja. Nyilván fölismeri ekkor a maga gyermeki mi voltát, úgynélik, hogy elfogadja örömmel és bizalommal a gondoskodást, amit a kezébe adnak. A templomos ember tudja, hogy erkölcsi lényként akkor áll meg szilárdan a lábán, nem tántorodik meg, hogyha a kapu mögül jön ez a támogatás, és bemegy az Isten templomába, és elfogadja üres kézzel az Isten ajándékait. Azért, hogy megkapja ezt a támogatást, és ha csak parancsokként kapná meg, ugye, ahogyan legtöbbször a törvényt értelmezzük, hát akkor bizony bajban lennénk, ma ahogy kilépünk a kapun, elfelejtjük. De ha ajándékként kapom meg, lehetőségként, hogy fedhetetlenül is lehet élni, hogy törekedni lehet szívből az igazságra, és hogy a Krisztus templomának ittok alkotó részévé válni, egyházunknak az Isten hívása így jusson el, ugye sokakhoz általunk, és nem azt fogják kérdezni, ugyan miért megyek a templomban, nézzenek ránk. Aztán azt mondják, hogy tehát én is megpróbálom esetleg. De így fejezi be a Zsoltáros, hogy aki ezeket teszik, nem tántorodik meg soha, hogy templomba azért menjünk, hogy szilárdan álljunk a lábunkon, a belső emberünk, az a belső templom épület megerősödjék, meg tudjunk állni ebben a világban, amelyikről mindenféléket lehet mondani, nem ítélkezünk, de tudjuk, hogy nehéz megállni ebben a mai világban. Isten erősítsen meg bennünket, minden alkalommal valahányszor idejövünk hozzá. Amen. 381. dicséretünk 7., 8. és 9. versét keressük ki feleletül. Ne hagyj kérünk 381-es ismert a dallam.
Hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy ma is itt voltunk, és a te gazdagságodat együtt átélhettük, és hogy mennyi mindent kaptunk ezen a mai alkalmon, lélekben, szellemben is, de még testiekben is, mert felüdült a teljes ember. Köszönjük a kicsinyeket, a jövendőnek az ígéretét. Köszönjük azt, hogy ebben a nyárban is tovább, és velünk vagy, és kísérsz bennünket mindenhová. Könyörgünk a gyermekeinkért, akik most különböző helyeken vannak. Mindenféle hatások érik őket. Könyörgünk azokért, akik felelősek értük, hogy valóban tudjanak rájuk vigyázni. Könyörgünk a te kegyelmedért, lelkedért, hogy legyen ott azokban a pillanatokban, amikor nincs igazán felügyelet. És mindenek előtt, hogy tudják jól érezni magukat felszabadultan, örömmel, növekedve, testben és lélekben, Isten és ember előtt való kedvességben. Így kérünk téged most különösképpen azokért, akik megszomorodtak az elmúlt időkben, kérünk a gyászolókért, akiknek meg kellett állniuk egy ravatal felett, és miközben mindenki azzal van elfoglalva, hogy hogyan tudna pihenni, egészen mást kell végig gondolni, egészen mást kell megtapasztalni. Kérünk, hogy a te lelked vigasztalja őket, és a te igéd, és légy velünk a jövő hétnek napjaiban is, a munkában. Különösen kérünk arra, hogy készülődünk most a közös együttlétre, a táborra, hogy annak áldásait el tudjuk fogadni, venni, kérni tőled, amelyeket már elkészítettél. Így áld meg bennünket, kényünk azokért, akik ezekben a napokban is nagyon nehéz helyzetben vannak, fedél nélkül maradtak, akik életmunkáját látták semmibe foszlani. Könyörgünk a segítő szívekért, kezekért, hogy helyre tudjanak állni, és lélekben, testben és anyagiakban is újra tudjanak kezdeni. Ez sok-sok bölcsességre is szükség van mindazoknak, akik ezekben a dolgokban felelősek. Áld meg őket és mindnyájunkat. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hirdettem az este 6 órakor a vita ifi órát. Baba-mama körnek nyári szünet van, a keddi bibliaóra természetesen, és egy nyugdíjas bibliaóra szerda délelőtt megvan, pénteken pedig este 8-kor a szabadtéri foci a BMTE pályán. Hirdetem azt, hogy eltemettük Kovács Péter testvérünket életének 29. évében. Vigasztalás igéje az Ézsaiás 6-ból szólt. Egy hang szól, Ézsaiás 46:8, bocsánat, egy hang szól, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak hű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak hű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Gyászoló családot hívjuk és várjuk Isten és a gyülekezet befogadó szeretetében. Hirdetem azt, hogy a mai napon megkereszteltük Balog Orsolya Dórát és Balog Zitát, Horváth Ágnes, Anita és Balog Attila gyermekét, Hörömpöli András Csabát, Papanett és Hörömpöli Csaba gyermekét, valamint Újházi Dorkát, Galvács Erika és Újházi Zsolt leányát. Isten áldását kérjük a családokra és részvételükre a gyülekezet közösségében. Továbbiakban átadom a szót a vonnok úrnak.
Kedves testvérek, pénteken megjöttek a cserkészeink 25 cserkész, a 241-es Betlen Gábor cserkész csapatból vett részt abban a nagy táborban, ahol 1800 budapesti cserkész táborozott együtt. Ez egy jó példa rá egyébként, hogy hogy tudnak a dolgok találkozni. Ugye sok hír volt arról, hogy bezárják a vasútvonalakat, a cserkészek elérték, hogy megnyitották a vasútvonalat. Egy olyan útvonalon ment végig ez a vonat, ahol hosszú ideje nem járt személyvonat, úgyhogy azok is elkezdtek érdeklődni a cserkészet iránt, akik ilyen vasút érdeklődők, mert ilyen különleges alkalomra rengeteg fotós is lement oda. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy akik a cserkész csapatban dolgoztak, megtervezték a részvételt, és akik hozzájárultak a felszerelés leviteléhez és fölhozásához. És hát egyben jelenlevőket is bátorítsuk, hogy gyűjtsék a jövendő cserkészeket, és lehet a cserkész csapatba jelentkezni. Abaújvár község földcsuszamlás miatt került nehéz helyzetbe, és hirdettük is többször. Forgy István testvérünk és a családja a nyaralás közben kicsit kitért arra, és egy pár szóban akkor ők kérem, hogy számoljon be róla, hogy mi is ott a helyzet.
Csak nagyon röviden Lengyelországból hazafele jövet, beugrottunk tényleg rövid időre, hogy megnézzük Abaújvárt. Csak a templomot és a környezetét néztük meg, a lelkipásztorral tudtunk beszélni. De nagyon régi templomuk van, műemlék templom, jó 10 évvel ezelőtt megkezdődött, nem is a restaurálás, hanem az azt megelőző felmérés. Mindent szétszedtek a templomba, és kiderült, hogy 14. századi freskok borítják a falakat a meszelés alatt. Most azóta túl sok minden nem történt, a lelkipásztornak, aki egy úgy néz ki eléggé, hogy mondjam, életre való, sikerült pénzt szerezni a majdani restaurátali munkálatokra, és ez a templom, ami 600 éve rendületlenül áll, az idei évben hát megmozdult. Ugyanis a község a Zempléni hegységnek a lábánál van, és sok helyütt annyira átáztak a partoldalak, hogy megcsúszott a föld. A templom környezetében is történt egy ilyen, és most belülről helyenként repedések vannak a templomon. Szakértőt is hívott ki a lelki pásztor, aki azt mondta neki, hogy csak úgy lehet megfogni hosszú távon a templomot, hogy nem mozduljon tovább, hogyha 30 méter mély lyukakat fúrnak és vasbetonnal kiöntik. Úgyhogy most erre gyűjtenek, egyébként nem túl nagy gyülekezet, 4 falu alkot egy gyülekezetet, és ez a falu a fő, a legnagyobb 150 fővel. Tehát most erre a munkálatokra gyűjtenek, hogy nem mozduljon tovább a templom.
Köszönjük szépen! Hát nyilván mi egy lyukat se tudunk betömni, de legalább egy lyuknak egy részét talán igen, és hát akinek van rá lehetősége, hogy azokra hasson, akik többet tudnak elérni, azok is gondoljanak erre. Az árvízkárosultak részére továbbra is folyik a gyűjtés, és a szeretett szolgálaton keresztül lehet támogatást adni, akár ugye hosszabb elkötelezettséggel, tehát egy-egy családot úgymond örökbe lehet fogadni. A gyülekezeti táborunk jövő héten, hétfőtől kezdődik. A részletes program meg információ a honlapon van, illetve Pap Tamástól kérhető, aki most itt van. Annyit tudunk előre mondani, hogy a busszal utazóknak a találkozó július 26-án hétfőn 8:30-kor lesz a gyülekezeti teremnél. Aki még szeretne ebbe a kalandba becsatlakozni, az szintén jelentkezhet Tamásnál vagy a lelkészeknél. És végül, de nem utolsó sorban, a örömköli család meghívására mindenkit szeretettel várunk egy szeretett vendégségre a gyülekezeti terembe a keresztelő alkalmából. Ahogy így körülnéztem, azért vannak egy páran, akiket még nem ismerek, itt egy alkalom arra, hogy megismerkedjünk, vannak egy páran, akik időnként meg szoktak itt jelenni, azok is megismerkedhetnek egymással, tehát ne fussunk el, marad idő még a vasárnapi ebédre, egy kis időt töltsünk együtt. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, mi keressük ki a 241. dicséretünket befejezésül, addig megköszönöm azoknak, akik hozzájárultak a mai szeretett vendégséghez, és természetesen a meghívó családnak, de azon kívül is, ugye a gyülekezeti szeretett vendégség lévén. Tehát a 241-es dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletet. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.